153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Mai magazinunkban Csányi Ágnes vagyok a mikrofonnál. Egy bűbájos hölgyel ülök itt szemben, akivel nagyon régóta készülünk már riportozni. Köszöntelek szeretettel, Rab Luca, hegedű művésszel fogunk beszélgetni.
Szia, köszöntöm a hallgatókat.
Mielőtt belecsaptunk a riportba, itt tisztáztuk Lucával, hogyan is mutassam be, és tiltakozott erősen, de hát elvégezted az alapszakot, és néhány napja szó szerint a születésnapodon felvételt nyertél a Pannon Filharmonikusok közé. Zenekarába, és maga a felvétel is sem olyan régen volt, mesélj egy kicsit erről, hogy sikerült.
Szeptember 26-án volt a próbajáték, ez egy ilyen meghallgatás, ahol először paravál mögött kell szólót játszani, utána a második felében már zenekari szemelvényeket kell. Bizottság előtt egy ilyen 8-tagú bizottság volt, sikerült jól szerepelnem, úgyhogy felvételt nyertem.
Luca, azt eláruljuk, hogy 25 éves vagy, és tulajdonképpen az alapszakot befejezte, tehát hegedű előadó művész lettél, de most mesterszakra jársz, és közben felvételt nyertél. A Pannon Filharmonikusok zenekaráról mit tudhatunk, akik esetleg laikusok?
Ez az egyetlen vidéki zenekar, akiknek MÜPA, tehát Művészetek Palota bérlete van. Alapból azt hiszem, hogy 1400 összférőhelyes a Művészetek Palotája, és ebből 1200 bérletesünk van.
Itt az egészen lényeges a ragozás, hiszen azt jelenti, hogy már része vagy ennek a csodálatos filharmonikus zenekarnak, sőt már, ha jól tudom, játszottál is.
Igen, már játszottam még kisegítőként, mikor hívtak, és már párszor alkalmam volt játszani a Művészetek Palotájában is.
Mikortól vagy tulajdonképpen tagja? Mióta van ez a csodálatos munkahelyed?
Most október 27-től van papíron. Igazából az első próbaidőm november 2-től kezdődik. Fantasztikus művekkel kezdhetem az évadot, úgymond. Strauss Metamorfózisát játszhatom, illetve Halál és megdicsőülését november 9-én. És még lesz Beethoven zongora verseny, Kocsis Zoltán fiával, illetve Barber Adagio-ja. Úgyhogy szép művek.
Ez fantasztikus kihívás lehet. Nagyon büszkék vagyunk, hogy Kiskun Halas ilyen fantasztikus tehetségeket termel ki a zenei pályán, és nyilván be fogjuk mutatni, hogy hogyan is jutottál ide, hogy hogyan alakult az életed. Hirtelen az jutott eszembe arról, amit mondtál, hogy a felvételi paraván mögött van. Ez azért engem megfogott. Miért van ez? Miért van erre szükség?
Általában így szoktak a próbajátékok zajlani.
Miért? Pont az ő ne befolyásolja.
Nyilván a név nélküliség, azt se tudják, hogy férfi vagy nő áll paraván mögött. Ugye az is, hogy mennyi idős, azt se tudják. Például hallottam, hogy az opera próbajátékokon még a magas sarkút is levetetik a nőkkel, hogy egyáltalán ne lehessen kitalálni.
Mondjuk azért a hangjából kiderül, hogy nő vagy férfi optimális.
Nem szabad megszólalni.
De hát az ének hangjából.
Az operában is van zenekar, tehát az opera zenekar.
Ja, az opera zenekarról beszélünk, itt az énekesekre mondhatom, ott azért csak kiderül.
Ja, nem voltam egyértelmű.
Luca, az meséld el nekünk, rettenten büszkék vagyunk, hogy sőt a Szilárdiba is jártál egy évig, de leginkább, hogy városunk születte vagy, és ilyen fantasztikus, az első meghallgatásodon bekerültél egy ilyen híres filharmonikus zenekarba. Hogy indult ez az egész kiskorodban? Ez nagyon ritka, hogy az ember hegedű művész akar lenni. Te az akartál lenni?
Az egész egyébként első osztályban kezdődött, amikor Fehér Fedoszja tanárnő bejött az iskolába, és elkezdett nekünk hegedülni, illetve beszélni a hegedülésről, és ez engem annyira megfogott, hogy hazafele anyukámnak könyörögtem, hogy menjünk be a zeneiskolába, és azonnal írasson be, és sikerült beiratkoznom.
És valóban még akkor beiratott anyuk?
Igen, de sokáig egyébként csak úgy hegedülgettem, szóval nem...
Nem volt ez ennyire komoly, hogy ezt szeretnél lenni, művész?
Elsősorban inkább az iskola volt. Majd hetedikben döntöttem el, hogy ezt mégse kéne veszni, hagyni, meg amúgy is imádom csinálni, és így kevés időm maradt felkészülni. Addig is ugye jól ment, minden koncert végül is jó volt, de hát ez köszönhető Fehér Fedoszja lelkiismeretes felkészítésének.
Azt gondolom, hogyha hallja ezt, amiről beszélsz, akkor nagyon-nagyon büszke lesz rád, illetve hát egy tanárnak ettől csodálatosabb nincsen, hogy a tanítványa ilyen fantasztikus karriert épít. Óvodás korodban szerettél volna más tenni, vagy már akkor is valami ilyesmi motozott a fejben? Nagyon sokszor mondják, hogy egy érzékeny korszak az óvoda arra, hogy mik is akarunk lenni.
Erre nem nagyon emlékszem. Azt tudom, hogy biztos, hogy szerettem énekelni, de
a hegedűre
az a rész ott kiesett. Kiesik, hogy ott mi történt.
Rablucával, hegedűművésszel, előadóművésszel beszélgetünk hamarosan tovább. Hallgatóink feltétlenül maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat szeretettel, és folytatjuk mai beszélgetésünket Rablucával, hegedű előadó művésszel. Arról beszélgettünk, hogy hogyan indult ez az egész, és mondtad, hogy hihetetlen, de amikor Fehér Fedoszi először beszélt a hegedűről, illetve a muzsikáról, aznap felvetetted magad az anyukáddal a zeneiskolába olyan erős inspirációért, de hogy hetedikbe fordult igazán oda az érdeklődésed, hogy akkor lehet, hogy zenei pályán is maradsz. Hogyan alakul tovább?
Először bementünk anyukámmal Fedoszi a tanárnőhöz, megkérdezni, hogy esetleg ez kivitelezhető lenne, hogyha most én elkezdenék tanulni, vagy gyakorolni a zenei pályára. Úgy emlékszem, hogy egyértelműen támogatott, úgyhogy onnantól kezdve sok mindent be kellett pótolnom. Elkezdtem járni külön szolfézs órára, Zádori Emőke tanárnőhöz, aki nagyon sokat segített. Mellette ugye meg rengeteg hegedű órám volt, rengeteget gyakoroltam.
Napi hány órát képzeljünk?
Hát napi 6-ot biztos.
Jesszus, bírta a csuklód?
Persze, hát...
Azért ezt nem mindenkinek bírja egyébként.
Hát a különböző szorítások és ilyenek miatt nem lehet, de nagyon kell figyelni a lazaságra. És úgy nézett ki egy napom, hogy az iskolában voltam mondjuk egyik-kettőig, utána futottam át a zeneiskolába, tanárnő szerzett nekem egy termet, ahol gyakoroltam, és egyszer csak 7 órakor szólt, hogy mehetek órára, és akkor volt, hogy kint az aulában, ott a zeneiskolában voltak óráim.
Ennek mi volt a jelentősége? Másként kell játszani egy aulában? Vagy csak ott volt hely?
Nem, mert mindenki elment addigra.
És bezárták a termeket.
Nem, ott voltunk, hát Fedoszi nénnek mindenhol volt.
Tehát nem kulcsa. Ez volt a lényeg?
Nem, hanem a hangzás miatt is, meg a nagy tér miatt is, meg hogy egyáltalán legyen valami koncertszerűsége, úgyhogy mégiscsak ketten vagyunk.
Értem, de azt hiszem, hogy ezt már valaki nekem mesélte, hogy Fedosziának a rendszeresen, tehát hogy ott az aulában pont a hangzás miatt, most, hogy így mondod.
Lehet, hogy a Vince Eszter.
Valószínű. Arról mesél nekem, hogy végül aztán mikor sikerült felvételt nyerned a középiskolába, a zenei középiskolába, és hova?
Hát először is a 8. után felvételiztem a Sziládiba, 0. évfolyamra. Ott is tovább gyakoroltam, és utána 2008-ban felvételt nyertem Szegedre, a Vántus István gyakorló zeneművészeti szakközépiskolába.
És ott, mint a szünetben már kiderítettük veled, hogy 2 évig voltál ott.
Igen.
Sőt, ott is volt egy 0. évet, ha jól emlékszem.
Nem, ott 2 évet jártam. Igen. Első, másodikba.
Így van, utána.
És közben elkezdtem Pestre járni, Sós Natasához. Ő is orosz tanárnő, és nagyon jó hegedű óráim voltak ott. És ő mondta, hogy meg volt is bennem egy ilyen késztetés, hogy átfelvételizzek Pestre a Bartók Béla zeneművészeti szakközépiskolában, és az egyik volt tanítványához járhattam, Róna Széki Tamáshoz. 2 év alatt leérettségiztem, és még maradtam 1 évet, hogy fel tudjak készülni a felvételikre.
Ezt hogyan kell elképzelni számomra, laikus számára? Nagyon nehéz ezt, tudom, hogy mindig mestert kell keresni, tulajdonképpen szinte bármelyik szakmát, ha nézzük. De hogyan találja meg egy zenész a mesterét? Tehát hogyan találtad meg, ugye, akik nem látnak téged, elmondom, hogy szinte könnyes a szemed, hogy ezekre a volt tanáraidról beszélsz. Tehát hogyan találja meg valaki a guruját?
Ez egy nagyon hosszas feladat. Mondjuk Fedoszi a nénivel egyértelműen...
Tehát kialakult egy komoly és mély kapcsolat, de mondjuk itt talán őt könnyebb volt megtalálni, hiszen nincs olyan sok hegedű tanár, de utána további lépcsőket hogyan? Ő ajánlotta, vagy hogy működik ez?
Végül is mindegy, hogy ki ajánl kit, mert végül is a jellem is számít szerintem. Talán másik tantárgyoknál is számít.
Tehát, hogy kivel hangolódsz össze, vagy megérzed, igen, vagy mondanak több nevet, és akkor meg mégy próbajátékre, és akinél azt érzed, hogy ő, hogy a hírek alapján, hogy ki a leghíresebb?
Hát az sem mindig.
Az sem mindig mérvadó.
Az sem mindig. Ez hosszas keresgélés. És nem tudom, idő.
De mindenképpen megtaláltad, mert ugye az eredményen is látszik, illetve hát úgy tűnik, hogy nagyon összehangolódtál minden zenetanároddal, aki hegedülni tanított.
Igen.
Hamarosan innen fogjuk folytatni Rablucával, hegedű művész, előadó művésszel a beszélgetésünket, aki városunk szülötte, és még csak 25 éves, és már a Pannon Filharmonikusok zenekarában játszik néhány napja. Feltétlenül maradjanak velünk, folytatjuk tovább a beszélgetést.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszönjük a hallgatókat, szeretettel, és folytatjuk mai magazinunkban a beszélgetést tovább Rablucával. Annyira izgalmas ez a világ, és főleg a laikusok számára ismeretlen. Avasd be bennünket egy kicsit, Luca. Tehát itt, amikor beszéltél a tanáraidról, hogy kihez lehet bekerülni, hogy illetve mesélted itt a szünetben, hogy játszottál már Stradivári hegedűn kinél.
Baráti Kristófhoz volt szerencsém, hogy járattam hozzá órára, sőt tanárom is volt egy évig, és nála van egy 1703-as Stradivári hegedű, és kezembe adta is, meghúzhattam.
Mennyibe kerül ezt Stradivári hegedű? Ezt értik a laikusok is.
Hát 1-2 milliárd, azt hiszem.
1-2 milliárd?
Igen, de nem az övé, tehát ezek a Stradivári hangszerek úgy működnek, hogy egy ilyen gazdag mecénás.
Igen.
Kölcsön adja.
Egy jó hegedűsnek, jó hegedűsöknek. Híres hegedűművésznek. Értem. Nem izgultál, hogy elejted?
Nem.
Nagyon izgult. Nem. És milyen volt rajta játszani?
Nagyon jó.
Más?
Nagyon jó hangszer.
Nagyon-nagyon más? Abszolút érezhető, hogy más, mint egy sima, jó minőségű hegedű?
Érezhető, igen. Nagyon nagy hangja van, nagyon szép, ez a hang is nagyon szép, és végülis könnyű rajta játszani. Nagyon jó volt.
Annyira izgalmas érzés lehet ez. Egyébként miközben mesélte, nekem az jutott eszembe, hogy ez azért hihetetlen önfegyelmet és kitartást igényel ez a pálya. Neked ezek megvannak, ezek az alapkészségeid, vagy egyszerűen annyira motivált a cél, hogy ilyennél lettél?
Hát kell egy alapvető motiváltság is. A legnehezebb része egyébként a pályának ez a lámpaláz leküzdése.
Igen, én azt gondoltam volna, hogy a rendszeres próbáknak esetleg a kitartása, meg az unalom legyőzése, de nem.
Hát az még nem is annyira. Sőt, hát nem tudom, én nagyon szeretek gyakorolni is.
Tehát akkor ez egyáltalán nem jelent gondot a számodra.
Igen, hát meg kell a céltudatosság közben nagyon, hogy mit akarunk, és ezt néha mondjuk az is nagyon nehéz, hogy egy gyakorlás jól sikerüljön, mert van, hogy teljesen más csinálunk. Ez olyan, mint a tanulás, hogy végül nem tudjuk fejből, mert nem jól tanultuk meg a verset.
A gyakorlást hogy képzeljük el? Tehát az ember kitűz egy célt, és akkor hogy milyen egy jó sikerült, és milyen egy rosszul sikerült gyakorlás.
Hát a rosszul sikerült, mikor nem tudom lejátszani.
És akkor
a jól megnyilván az,
és
amikor...
mégsem, és akkor mérges vagy a végén.
Igen, meg hát nekem volt, hogy tanárommal vesztem össze, vagyis ő inkább velem, hogy nem gyakorlok. Tehát az a végeredmény, mintha nem is gyakoroltam volna. És nem...
közben de.
Persze. De ez
elég nehéz lehet feldolgozni.
Igen.
És akkor megvédted magad, hogy de én gyakoroltam, csak most egyszer vacakul megy.
Hát az lehet, hogy még rosszabb egyébként, hogyha ezt így bevalljuk, hogy,
igen.
hogy nem csak rosszul gyakoroltam.
Gyakoroltam, megint... de mégis ennyire rosszul is kell.
Igen.
Ezeket mennyire tudod könnyen feldolgozni?
Most már egész jól, meg most már talán nincsenek is ilyen problémák.
Tehát egyszer tudomásul kell venni, hogy néha nem megy, és olyankor el kell engedni?
Igen.
Ez mondjuk jó tapasztalat, szerintem nagyon sok területen így van. És milyen egy jó sikerű gyakorlás?
Hát ez a céltudatos, meg figyelni kell arra, hogy hallgassuk kívülről magunkat, na az a legnehezebb, hogy halljuk, amit csinálunk. Tehát a végeredmény az, hogy nyugodtan el tudom játszani, anélkül, hogy izgulnék, és végül is ez a lámpalázra is nagyon hatásos.
Ez nagyon érdekes lehet, tehát egyrészt azért egy ilyen csodálatos művészeti darabban a hegedű olyan érzelmes, hogy talán nincs is más hangszer, ami ennyire át tudja adni az érzéseket. Ugye nyilván bele is kell magad adni, közben kívülről szigorú füllel hallgatni is kell magad. Ugye ez a kettősség az, aminek igen, működnie kell. És akkor ebbe melyik irányba? Úgy gondolom meg lehet csúszni, hol az egyik, hol a másik irányba. Tehát, hogy nagyon átéled a darabot,
igen,
de közben nem
lehet
sikerül.
Lehet ilyen öncélúan hegedülni, de az...
És neked sikerül lesz az egyensúlyt megtalálni?
Többször? Talán, igen, remélem.
Hát az eredmények alapján igen.
Igen, de ez is olyan, hogy nem mindig. Tehát, hogy most például a legutóbbi ezen a próbajátékon nagyon jó volt, nagyon így a jelenben voltam. Nem figyeltem arra, hogy tehát ami történt, nem is arra, ami fog történni, hanem ez a jelenben való létezés, a flow élmény, igen.
Jaj, de jó! Ezt akár sportolók, vagy nagyon sok területről hallottam már, aki igazán szereti azt, amit csinál, és mellesleg ekkor szokott a legsikeresebb is lenni benne, az átéli ezt az önátadott állapotot, hogy tulajdonképpen szinte nem is figyeli azt, ami zajlik, hanem egyszerűen benne van abban a folyamatban. Fú, de ez klassz érzés, gondolom, nagyon.
Igen.
Jaj, ez nagyon jó. És olyan érdekes, hogy nagyon-nagyon sok területen tényleg jelen van. A Sziládi Áron kardvívóval beszélgettem, aki ugyanezt mondta, hogy amikor fönt van a pályán, ő nem izgul, mert egyszerűen átéli a folyamatot, benne van, jelen van, nincs ideje izgulni.
Igen.
Meséltél arról, hogy nehéz azért ezt a lámpalázat leküzdeni. Gondolom, hogy nem mindig sikerül ezt a gyönyörű flow élményt, jelen pillanat élményt átélni. Olyankor hogyan mégy át egy lámpalázon, vagy mit jelent ez?
Most már egyre többször jól sikerül egyébként, de az nagyon rossz érzés, amikor nem.
Te szerény, de... gátlásos gyerek voltál egyébként általában? Fiatalabb korodra visszatekintve.
Érdekes, mert mikor itthon voltam, még Halason tanultam, Petőszi a tanárnőnél, akkor nagyon jól kezeltem ezeket a szituációkat, de valószínű azért is, mert nagyon sokat szerepeltetett. Volt, hogy bejött a terembe, ahol gyakoroltam, és felvitt a szolfés osztály, tehát a szolfésosokhoz, hogy na most eljátszod, és ez annyira kilendített engem ebből a komfortzónámból, hogy még rosszul is esett, és nyilván sírva jöttem ki, de hogy ezt annyiszor megcsináltuk, hogy már ezen is túltettem magam, és megnyugodtam, hogy ez is megy.
Túl lehet élni.
Igen, tehát itt még jól ment, meg nagyon sok koncerten játszottam itt, meg a környékben.
És hogy hogyan, mikor utána, már nehézé, erről fogunk hamarosan beszélgetni, hallgatóink maradjanak velünk, most jön a neheze, hol vált igazán nehézé, és hogyan lendültél túl, ezt fogjuk meghallgatni Rabl utcától, maradjanak velünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük a hallgatókat, és folytatjuk mai beszélgetésünket Rabl utca hegedű művésszel. Ott tartottunk, hogy itt Halason Fedoszi olyan sokszor lendített ki a komfortzónádból, hogy ez a lámpaláz gyakorlatilag egyszer megszűnt, vagy megszokódott, hogy ilyen szituációban vagy. A neheze utána jött. Na, itt tartunk.
Igen, utána pedig ugye elkezdtem kamaszodni, és még azok a nehézségek is valahogy gátolják az embert.
Tehát de... akkor a középiskolában volt ez a mélyponton.
Igen, meg ráadásul ugye el is kerültem.
Szegedre, majd Pestre.
Szegedre, igen. És már nem volt így mögöttem egy olyan ember, mint Fedőszia.
Hanem... vagy az anyu minden nap,
igen,
vagy a család,
igen, vagy
a tesó.
És valahogy amúgy is egy ilyen önállósodási folyamat kezdődött. És szóval önállóan kellett magam felkészíteni arra, hogy koncertezzek, és nyilván elkezd az ember izgulni, mert nem támogatják még hátulról, hogy ügyes vagy, vagy valami, hanem ezt mind magunknak, és ez így nehéz. És akkor kezdődött ez a félelem.
Ez biztos, hogy nagyon-nagyon nehéz lehet. Hogy lendültél ezen túl? Ez egy nagyon nehéz dolog lehetett.
Hát sokat segített, hogy elkezdtem ugye Pestre is járni, ott még először Sósnatosához, akinek a nevét nagyon sokan aranyba foglalják.
Te is úgy látom.
Én is. Igen, és valami olyan fajta felkészülést mutatott, amivel azért magad biztosabbnak éreztem magam, mint előtte.
Tehát maga a technikád változott, vagy pedig egész egyszerűen mutatott egy olyan utat, hogy hogyan tudod magad megerősíteni, motiválni, önbizalmat szerezni, vagy mind a kettő?
Hát szerintem inkább technikailag fejlesztett, az adott egy ilyen magabiztosságot. Amúgy egyébként érdekes, mert a sportolóknak például erre van külön sportpszichológusuk, akik pont ezt csinálják, és például sportolók relaxálnak is, tehát kapnak mindenféle önfejlesztő, önismereti segítséget, ilyen képzést, és mi ezt nem kapjuk meg.
Ez
és ezt mind magunknak kell.
Ez fantasztikus érdekes, és ez valóban soha nem ütött még szöget a fejemben, és talán mások se, akik nem forognak ebben a világban, hogy sokkal nehezebb helyzetben vagytok. Pedig, hogy azért nagyon-nagyon sokan néznek benneteket, hogy egy előadó művész pont arról szól, hogy ki kell állni a színpadra, és bízni kell önmagadba, a tudásodba, és akkor ha jön a para, hogy küzd le. Nagyon érdekes.
Nagyon hasonlít egyébként a helyzet. A sportolókkal bármilyen sportot nézünk, ugyanúgy mi is ilyen versenylovak vagyunk szinte.
Hát igen, igen, tulajdonképpen. Hát akkor extra nehézség, mert hogy te ezen túljutottál egymagad. Na és akkor látom, hogy egy kicsit ingatod
hát
a fejed, akkor ki segített?
Hát így a különböző behatások, tehát nyilván...
Igen, mik?
Hát a tanárok, például most a sikerhez leginkább a mostani tanárom, Bánfavi Béla segít a legtöbbet, mert ő tényleg lelkileg is nagyon sokat segít, és volt egy olyan évem, amikor nagyon rosszul vizsgáztam, mert ugye fél évente vannak vizsgák, és ő is kipróbálta már, hogy emeltnék homeopata orvoshoz, ott megállapítják ezt az állandó szert. És ezt kipróbáltam igazából.
És működött.
Igen. Na, de mert így nem is kell.
Nagyon-nagyon, én nekem nagyon szimpatikusak a homeopátiás módszerek, és akkor ez lelki problémát jelentett? Tehát, hogy abban segített? Vagy fizikai tüneteid is voltak az izgulás miatt?
Inkább lelki.
Említetted, hogy voltak nagy tanárguruid, tudjuk a Fedosziát, utána említettél egyet, és most az utolsót. A kettő között hány tanárod volt, aki nagyon jellegzetes volt a pályádon?
Volt Szegeden egy tanárom, a Huszár Emőke, igazából így utólag, hogy így eljöttem onnét. Rájöttem, hogy neki is nagyon sokat köszönhetek, nagyon sok etüdöt tanultam ott, gyakorlatot. Utána ugye a Sós Natasa volt egy évig, utána Róna Széki Tamás, ő egyébként egy nagyon jó hegedűs. Utána ugye a Baráti Kristóf és félig Bálfalvi Béla. Két tanárhoz jártam egy évig, és utána pedig Bálfalvi Béla teljesen átvett.
Óriási szerepe lehet ezeknek a tanároknak, hiszen ugye említetted, hogy a sportolókat segítik a sportpszichológusok, benneteket, zenészeket pedig nem, úgyhogy gyakorlatilag a tanáraitokon keresztül kell magatokba szívni azt a tudást, amivel megküzdöttek ezekkel a nehézségekkel. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést, maradjanak velünk, Rabluca hegedű előadó művésszel beszélgetünk.
153. A Halas Rádió Lélekmód magazinja.
Köszöntjük hallgatóinkat, szeretettel folytatjuk mai beszélgetésünket Rabluca hegedű előadó művészünkkel. Kiskun Halas születte, nagyon büszkék vagyunk rád, hiszen néhány napja a Pannon Filharmonikusok zenekarának tagjaként láthatnak majd téged az érdeklődők akár a művészetek palotájában is. Arról beszélgettünk, hogy nehéz volt legyőzni ezeket a gátlásokat, félelmeket, de akár például most a próbajátékodon is flow jelen állapotba tudtál lenni, és csodálatosan sikerült. Ugye alapszakos diplomád van, és most hányad éves vagy a mesterképzésen?
Az MA 2 éves, és most vagyok másodikos.
Értem.
Tehát májusban lesz a nagy diploma koncertem.
Értem. Tehát akkor tulajdonképpen most abban a fázisban vagy, hogy tanulsz is, és hát dolgozol is tulajdonképpen majd hamarosan, tehát már elkezdődött. Hogy fogod bírni majd? Nehéz lesz? Mennyi órád van a mesterszakon?
Biztos nehéz lesz, de még van pár órám, de az már nem túl sok.
Még mondjuk mert... általában a vége felé már talán egy picit enyhébb szokott lenni az egyetemek.
Annyi, hogy fel kell készülnem a nagy diplomára, ami egy ilyen diplomakoncert, ami 2,5 óra környékén lesz. Színpadon.
Úgyhogy... Azért az fizikailag sem, és szellemileg is iszonyú nehéz lehet.
Igen.
Mire hegedűt választottad? Szóba se került más? Ez szerelem volt első látásra?
Igen, első látásra. Most nem is választanék más szerintem.
Miért a hegedű a legszebb számodra? Nyilvánvalóan. Miben más, mint a többi hangszer?
Hát egy nagyon jó hangszer, mert igazából ilyen real time-ban. Tehát adott pillanatban tudjuk képezni a hangot, nem olyan, mint a zongora, ami az is egy nagyon jó hangszer.
Így van, zongoristák meg ne sértődjenek.
Igen, igen.
De ez nem értem, a laikusok nem értik ezt azért teljesen. Igen, tehát azért, ha leütjük a billentyűt, akkor az megszólal.
Igen, megszólal, viszont mikor már szól, akkor már nem lehet rajta változtatni.
Igen.
Tehát persze a zongoristák is tudnak azzal játszani, hogy lassabban, gyorsabban ütik le a billentyűt, de mi kezdet után is, mikor már szól a hang, még tudunk vibrálni, vagy jobb kézben, tehát vonóval tudunk változtatni.
Tehát, hogy jobban tudod formálni a hangot, amit keltettél.
Igen.
Ez nagyon érdekes élmény.
Mondjuk egy fúvós is ezt meg tudja szerintem csinálni, de akkor is a hegedű.
Nem áll olyan jól egy lánynak. Hogyan kell felöltözködni egy koncertre?
Hát...
kényelmesen.
Nem, most lesz ilyen, tehát ilyen egyen ruha van szinte, ilyen egyen öltözet, amit majd kapok, remélem.
Remélem.
De már van nálam, úgyhogy igen. Például a Pannonnál van fekete ruha, igen, meg van olyan, aminek ezüst a felső része, és ugye szoknyában kell teljesen hosszúság, teljes hosszú szoknyában, de egy saját koncerten máshogy.
Tehát, gondolom, hogy akkor saját magad választhatod ki,
igen,
hogy
igen,
szép persze. Legyen. Saját koncerten, most nem is kalandoztunk erre a területre, hogy tulajdonképpen most téged egy zenekarba vettek fel, ahol játszani fogsz, de hogy magánkoncertet is azt, tehát ahol egyedül hegedülsz. Mi a különbség, és melyik a te erősséged?
Hát két különböző műfaj. Aha. vagy stílus. Igazából a nézők szempontjából, vagy szemszögéből nézve szerintem megterhelőbb mondjuk egy szólóhegedűt hallgatni. Meg nem, tehát egy laikus számára nem jön át annyira, mint amikor egy ilyen 100 vagy 150 fős zenekar így
melbevágja.
Melbevágja az érzése, hogy mikor megszólal, csak az első hegedű 25-en játszanak, vagy nem is tudom. Tehát az hihetetlen élmény még így is, hogy tudom, meghallom, hogy mi van.
Azt tudom, hogy nekem nagyon-nagyon szeretem a hegedű hangját, ugyanakkor nagyon nehéz megtanulni, tehát, hogy azok a szülők, akik beiratják a gyermeküket hegedűre, jó néhány évig rettenetes kínokat állnak ki. Neked milyen hamar vált tisztává a játékod?
Hát azt mondják szüleim, hogy nem volt borzasztó. De hát szerintem Pedoszi a tanárnő nagyon jól kezdi kicsikkel, hogy például vonóhúzást nem is erőltetjük egy csomó ideig, így még akár színpadon is pengetünk legelőször, hogy az a legnehezebb.
Igen, és az olyan borzasztó, amikor a gyakorló hegedűs húzza-húzza, de igen, semmelyik hang nincs a helyén.
De azt is, tehát olyan jó mozdulatokat tanít, meg lazít, meg hogy szerintem senkinek nem szólt rosszul.
Értem. Csapatban mennyire jó játékos vagy, hiszen nyilván egy zenekar az egy csapatjáték. Szereted?
Nagyon szeretem, igen. Igen, nagyon, nagyon jó.
És melyikben érzed jobban magad? Mert ugye kívülről ki mit élvez, ugye ez nyilván egy másik dolog, meg hogy te melyikben vagy otthonos és szereted?
Szerintem egy hatalmas élmény zenekarban játszani. Vagy akár kamarában, egy kvártetben. Nagyon jó élmény, mert nem tudom, ez a hangzás, és még tenni hozzá. És...
Tehát a közösség élményét is adja, nem csak a flow élményét.
Igen.
Hogy közösen vagytok egy csodálatos jelenben.
Igen, ez nagyon jó.
Luca, nagyon-nagyon köszönjük mindezt, amit elmondtál, és kívánjuk, hogy ezzel a csodás jelen élménnyel, közösség, varázs élményével ajándékozz meg bennünket még sokszor. Ezután nagyon sok sikert és örömet kívánunk.
Köszönöm szépen. De akinek Pécs esetleg közelebb van, szeretettel várom a Kodály Központban, aminek legalább olyan jó a hangzása, mint a Műpának.